Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kál Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, filmügyi kormánybiztos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát 20 éves lesz most a március 15-i hétvégén a MIPA, és egy teljes hétvégi programot is szentel ennek a kerek évfordulónak az intézmény. Ennek apropóján megpróbálunk mi is visszatekinteni egy kicsit erre a 20 évre. Hát már azt megszokhattuk, hogy a MIPA sok műfajú intézmény, egy összművészeti központ, ahol tényleg a komoly zenétől, a jazzen át, a világzenén, át az új cirkuszig és az irodalomig meg annyi műfaj megfér egymás mellett, és nem csak egymás mellett megfér, hanem egymást kiegészíti is. De annak idején a nyitáskor, tehát 2005 tavaszán, mennyire volt ez szokatlan, vagy mennyire volt ez újszerű, akár európai viszonylatban is egy ilyen kulturális intézmény?
Teljesen újszerű, hiszen az európai kulturális intézményeknek az evolúció úgy történt, hogy eleinte a szórakoztatás az a arisztokrata körökben volt, tehát ők építettek mondjuk operaházat, ugye nem vette, hogy a Royal Covent Gardennek hívják a mai napig a londoni operaházat, és ugye a polgárság megerősödésével a polgárság is elkezdte az ő kultúrát a 19. században olyan helyszínekre elhelyezni, ugye a városi színházak akkor alakulnak ki, ami polgári összefogásból készül. A hangversenytermeknek akkor kezdődik a reneszánsza, és hát ugye az operák is kiköltöznek tulajdonképpen az arisztokrata környezetből, és a városok kiemelt pontjain lesznek elhelyezve. De az, hogy így egybe legyen tolva, hát az elég ritka. Talán Brüsszel volt Európában az első, ilyen a Bozár, Horta mester tervezésében, ami egy több műfajú eladó művészeti és képzőművészeti együttest foglal magába. De maga az ötlet nagyon furcsa, hogy honnan jön. Demián Sándor, aki az ezredfordulón ugye finanszírozott sok mindent, többek közt plázákat, emellett ugye segítkezett a Nemzeti Színház felépítésében, majd a MIPA, ugye volt ez a PPP konstrukció, ami egy magántőke felépíti az épületet, és aztán az állam hosszú ideig törlesztve szerzi meg a tulajdonát. Tehát, hogy ő ebbe belefogott, és neki volt egy kanadai partnere is, és hát ugye Amerikában jellemzőbb volt ez a forma.
Ez a fajta komplex.
Így van, hát létesítő. Ugye az amerikai leghíresebb őse a Lincoln Center New Yorkban, ahol a Metropolitan Opera mellett a New York-i filharmonikusok koncertterme és még egy nagy színház helyezkedik el.
De azt talán szokatlan, hogy ugye itt is van a fesztivál színház, egy színházterem, van a Bartók Béla hangversenyterem, és hát van még egy képzőművészeti vetület is, a Ludwig Múzeum, mint kiállítótér vagy kiállítást. Ez talán még komplexebbnek tekinthető.
Így van, tehát ez nem volt jellemző forma, mert ugye külön helyre rakták a színházat, külön helyre a múzeumot Európában korábban, és hát itt összetalálkoztak ezek a intézmények. Nagyon érdekes, Okember Zoltán volt a első Orbán kormánynak a kultuszminisztere, és ő annak idején még egy modern magyar művészeti múzeumról álmodott, tehát volt egy pályázat erre. Ezt a Zoboki Demeter cég nyerte el, és aztán a Zoboki Gáborban volt az invenció, hogy jó lenne ezt valahogy kibővíteni, hiszen a Magyarország zenei öröksége és kultúrája megkívánja azt, hogy legyen egy olyan előadó művészeti központ, ahol ez a sokszínű gazdagság, ez bemutatható. Főleg ugye a komoly zenei szénában, hiszen gondoljunk bele, hogy közel 100 évvel a megnyitó előtt, a MIPA megnyitás előtt épült utoljára hangversenyterem, a Zeneakadémiának a nagy terme. És hát ezt támogattuk minden irányból, tehát a zenei élet, a színházi élet, a tánc élet, és és végül is ezt a döntéshozók megértették ezt az igényt, és hát elkezdődött az építkezés alapkötletétel 2002-ben. Aztán volt egy időszak a megyesi kormány alatt, amikor majdnem leállították az építkezést, és akkor végül 2005-ben átadták a teljes pompájában, hogy úgy mondjam.
Említsük meg a MIPA alapító vezérigazgatójának a nevét, Kis Imre. Mondhatni, hogy a MIPA karaktere, arculata és mindaz, ami már a védjegyévé lett a MIPA-nak, azért az ő nevéhez fűződik?
Mindenképpen, ugye Imréről azt kell tudni, hogy 1981-ben ő alapította a Budapesti Tavaszi Fesztivált. A Budapesti Tavaszi Fesztiválnak rengeteg érdeme volt, többek közt a magyar művészeket, akik elszakadtak, emigráltak Magyarországról, elkezdte visszahívni. Tehát Cifra Györgytől kezdve tényleg olyan Vazarellin át, olyan egyéniségek mutatkozhattak be Budapesten, akik a vasfüggöny túloldalán voltak, és hát ők is magyarok voltak. És hát ez turisztikai szempontból is nagyon lényeges volt. Egyébként Imre alapvetően turisztikai szakember volt abban a
szférában. Hát ügyesen kapcsolódott is ugye a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz, a kulturális turizmus, és aztán ez a MIPA-hoz is kapcsolódott, erről többször beszéltünk.
Így van, illetve akkor épültek fel a Dunaparti új szállodák, és volt egy ilyen márciusi időszak, amikor nem nagyon volt vendég.
Meg kellett tölteni mondjuk igényes kulturális programokat elváró vendégekkel.
Így van, úgyhogy ilyen tapasztalata volt. A másik nagyon fontos, amellett, hogy ő a Operaház ügyvezető igazgatója volt, majd a Víg Színháznak volt az igazgatója. Emellett eltörött Rotterdamba egy időszakot, ahol hát nem egészen ilyen, de hasonló több művészeti ágat befogadó intézményben dolgozott, tehát volt nemzetközi tapasztalata. Úgyhogy amikor 2004-ben felkérték, hogy hát épül most ez a ház, és meg kellene tartommal tölteni, akkor ezek a tapasztalatai nagyon lényegesek voltak már a felkérésben is, és hát az is érdekes volt, mi nagyon jóban voltunk, hogy az Imre még, mert ő döntött volna, fölhívott, elmentünk ebédelni, hogy átbeszélje, hogy egyáltalán ezt ő hogy fogja bírni, vagy ki tud ebbe segíteni, és akkor megkért, hogy legyek művészeti tanácsadó a projektben, ez még ugye a nyitás megelőző időszak. És hát 2005-re úgy állt össze a programozás, hogy még azért nagyon sok luk volt benne. Ugye most már tudjuk, hogy hát minimum egy, de inkább 2 év kell az évados programozás beindításához. Viszont Imre elég tisztán látta, pontosan a nemzetközi tapasztalatokból, hogyha van egy ilyen típusú létesítmény, akkor ott több előadóművészeti ágnak is a helye van. Tulajdonképpen 6-tal kezdődött, természetesen fő szempont volt a komoly zenei spektrumnak minden szeglete, és mivel a Nemzeti Táncszínház kapta a Fesztivál Színházat ebben az időszakban, a tánc részét ők kezelték maximálisan, ezt később mi átvettük tőlük, amikor ők átköltöztek az új épületükbe, és hát elkezdődött egy ilyen izgalmas dolog, ugye januárban volt a próbakoncert, na most egy ilyen háznak a normális próbaüzeme az körülbelül 1 éves, hát itt volt rá 3 hónap, ugye mi magyarok mindent megoldunk nagyon leleményesen, és akkor így 14-én márciusban 2005-ben volt a nevezetes megnyitó, ahol hát sok mindenki megjelent, és átadták az intézmény kulcsát, kicsit viccesen, mert nem mindenki tudta, hogy kinek kell a kulcsot hovalni, de nagyon bájos volt.
De ha jól emlékszem, akkor már itt az első időben elindultak, hát mondhatni, hogy ilyen fesztiválvetületű vagy fesztiválrangú események, például ugye aztán a Wagner napok, ami már egy emblematikus eseménysorozata lett a MIPA-nak, tehát ez is egy kicsit a Budapesti Fesztivál, Tavaszi Fesztivállal való rokonságot próbálta még egy kicsit tovább vinni?
Igen, bár ez még akkor nem volt ennyire erősen tudatos. Elindult egy jazz fesztivál augusztusban, ami, tehát próbáltunk már akkor is a csomópontokat találni, ez kommunikációs szempontból is lényeges a különböző műfajoknak, és nagyon érdekes, mert addig a jazznek nem volt ilyen típusú otthona. Tehát ezeket a nagyszabású koncerteket, főleg a kongresszusi központban mutatták be, a kisebbeket meg jazz klubokban. És hát itt nagyon erősen otthonra talált ez a műfaj is. Úgyhogy ennek is született ilyen fesztivál csomópontja. Ugye Budapesti Ágnenapok, meg eleve ez a úgynevezett félig szennyezott operajátszás, ami azt jelenti, hogy nem egy színházban mutatunk be operákat, hanem egy hangverseny pódiumon, aminek ugyan az első része lesülyezthető, tehát zenekari árkot tudunk képezni, de nem lehet a díszleteket változtatni, úgyhogy itt maradt a fények változtatása, meg a vetítés később. De az eredeti elképzelésünk még az volt, ugye én lettem aztán az operaprogramok szerkesztője, hogy a Fesztivál Színházba indítunk el, főleg olyan operákat, ami mondjuk kortárs és a preklasszikus, vagyis a bécsi klasszicizmus előtti operákat, főleg barokk műfajban. És hát például ugye március 17-én abban a megtisztelő feladatban volt részem, hogy én rendezhettem az első opera előadást a Műpában, Monteverdi L'Orfeóját, ugye ez az európai operajátszásnak az origója. Itt kezdődött az a típusú opera, amiről manapság beszélünk. Aztán Ötvös Péter Balkon című produkciója követte, tehát kipróbáltuk ezt. Viszont nagyon gyorsan arra jöttünk rá az Imrével, hogy túl kicsi ehhez a Fesztivál Színház, 460 fő. Zenekari árok is kisebb lett, mint ami jó lenne akár az ilyen kisebb létszámú zenekarokhoz is. És hát van egy fantasztikus akusztikájú Bartókban nemzeti hangversenyterem, akkor még a Bartók Béla név nem volt rajta, csak nemzeti hangversenyterem. És hogy hát próbáljunk ki itt operát játszani. William Christie és Les Enfants, a francia régizene együttes mutatott be először egy ilyen félig szennyezéshez hasonló előadást. Ők még a díszletet is elhanyagolták, tehát ők csak játszottak a zenés közben, de ott fent volt a színpadon a zenekar. És akkor úgy döntöttünk, hogy próbáljuk ki, hogy lehetne itt operát játszani. És akkor 2006. 6. hó 6-án bemutattuk a Varázsfúvolát Félix Szenőhozba, a Vashegyi György vezényletével, Polgár László és még nagy sztárokkal. És nagyon-nagyon jól működött. Közben Fischer Ádámmal elkezdődött egy programalkotás, hogy el kellene kezdeni itt egy Wagner előadású, fókuszú dolgot, aztán ez terebélyesedett ki fesztivállá.
Nemzetközi viszonylatban hol helyezhető el a MIPA most így 20 év elteltével 2025-ben, mondjuk összehasonlítva Európa hasonló koncerttermeivel, kulturális intézményeivel?
A MIPA nagyon magasan jegyzett Európában, sőt azt kell mondjam, hogy világszerte. Ugye ha megnézzük a világ előadó művészeti térképét, akkor mondjuk kezdve Japán, Tokióban a Suntory Hall, aztán tovább vonulva az NCPA, ez a National Center of Performing Arts, az olimpiára készült nagy pekingi előadóművészeti központ, ez a világon a legnagyobb. És hogyha így jövünk, akkor ott vagyunk a legjobbak között. Tehát ez a elmúlt 20 évnek egy folyamatosan épülő és nagyon fontos része, hogy a magyar előadóművészeti örökséget sikerült úgy megújítanunk, és hozzákapcsolni a mai művészetet, hogy oda kerültünk. Ezt viccesen szoktam mondani, hogy ott vagyunk a Bajnokok Ligája utolsó körében. Tagjai vagyunk az Európai Koncerttermek Szövetségének, ami egy érdekes válogatott már szintén, hiszen Európa 22 legnevesebb koncertterme van itt, ahol a koncerttermek alanyi jogon lehetnek benne a társaságba, de mindig ez a belső kör választja meg, hogy kit vesznek be. És hát a aktuális vezetőnek pedig felvételizni kell, elmenteni a programot, és hogy megfelel a kritériumoknak. És hát itt tényleg a legnagyobb a bécsi Musikvereinszál, ugye, ami talán itt a legrégebbi a társaságban, már több mint 200 éves, ettől kezdve a Philharmonie de Paris, a Párizsi Filharmónia, Concertgebouw, londoni Barbican Center, és most nem mondom végig, tehát ezek azt szoktuk mondani, hogy Európa kulturális elődművészeti végvárai, vagy védőbástái ezek az intézmények, úgyhogy ez egy nagyon elit közeg.
Szétszálazható az, vagy nem tudom, érdemes-e egyáltalán itt szétszálazni, hogy mi minden kellett ahhoz, hogy a MIPA mára egy ilyen márkanév legyen, nemzetközileg is jegyzett és ismert márkanév legyen, vagy brand legyen. Marketing, folyamatos kapcsolatépítés itthon és külföldön, nemzetközi téren, vagy hát leginkább az, hogy a legnevesebb művészeket, zenekarokat, együtteseket kellett meghívni.
Igen, még az előző az csak annyi kapcsolódás, hogy a Forbes magazinnak volt egy felmérése, és hát nagyon büszkék vagyunk, hogy a MIPA a magyar márkák közül a hetedik legismertebb a világban, és itt mindenféle márkát, hogyha hozzáveszünk. Ez azért egy ilyen fiatal előadó művészeti központon nagyon nagy teljesítmény.
De ez főleg a programokon múlt, vagy azért ehhez kellett egy ilyen erősebb nemzetközi kapcsolatépítés és marketing, nemzetközi marketing is?
Mind a kettő. Amikor én 11-ben átvettem Imrétől a házirányítását, akkor, mivel én nagyon sokat foglalkoztam marketinggel, minden oldalról, tehát a művészeti oldalról is, az volt a törekvésem, hogy minél erősebben ezt a marketing irányt megnyomjuk. Nem annyira az ismertség egy eszköz volt, hanem azért, hogy minél több nézőnk legyen. Ugye volt a kezdeti, tehát 2005 után, ahogy beindult a ház, akkor nagyon sokan jöttek azért, hogy megnézzék, hogy mi ez az épület.
Ugye sokáig látvány. Igen.
Így van, sokáig vitatkoztak azon, hogy lehet a körúton túlra rakni kultúrás intézményt, mert senki nem fog oda jönni. Ez a város peremén, József Attila valahol itt írta a versét, ugye nem messze innen lakott. És hát nagyon fontos volt, hogy megtaláljuk ehhez a sok műfajúsághoz a közönséget, a közönségünket. És legyen egy olyan élő kapcsolatunk, építsünk fel egy olyan kapcsolatot, ami nem csak Magyarországon, hanem külföldön is megtalálja a közönségét. És tulajdonképpen ezért is bővítettük ki az eredetileg 6 műfajt, most már 12 műfajnak adunk otthont, hogy még jobban szegmentáljuk, és még jobban azokat a célcsoportokat célozzuk meg ezzel, akiket szeretnénk elérni. A másik, az imázsépítő oldala pedig az volt, hogy úgy éreztem, hogy nagyon fontos, hogy az itt levő zenei örökség az valahogy jobban felszínre kerüljön. Tehát nem fogtuk föl, hogy miben dúskálunk. Ugye Liszt Ferenc azzal, hogy ránk hagyományozta a Zeneakadémiát, itt hagyott egy olyan kincset, és egy olyan közösséget is, ami nem állt akkor még össze közösségé. Tehát a Liszt Akadémiához mindenkinek volt valami köze. Vagy rokona, vagy valaki itt Budapesten odajárt, ott tanult, volt zenész a családban. Tehát ez egy elképesztő potenciál volt. Ugye itt a helyi polgári kultúrában amúgy is a zene itt volt a térképen, tehát mindenki imádott operába járni, Erkelbe, zenés színházat nagyon szerették, és hát ugye a Zeneakadémia egy kultikus hely volt. Na most ezt kellett úgy felépíteni, úgy magunkhoz közel édesgetni, hogy a MIPA mindezt összefogja, és hát ekkor kezdődött el igazán, hogy elkezdtük tematizálni a műfajoknak a fesztivál lehetőségeit, és 14-ben megkaptuk a tavaszi fesztiválnak és a Café Budapestnek a szervezési lehetőségét, tehát a MIPA kitágult ilyen szempontból, és nagy budapesti városi fesztivállá vált, ahol is ugye bevontuk a partneri körbe az itt levő testvérintézményeinket, kötöttünk velük stratégiai megállapodást, a zeneakadémiától kezdve az operán át mindenkivel, hiszen pontosan tudtuk, hogy egy ilyen súlyú intézménynek, aki aztán piacvezetővé is vált, annak ilyen integrált módon kell üzemelni, hiszen az a célunk, hogy minél több embert elérjen a kultúra, plusz, hogy ugye a turisztikai, ahogy már említette is, turisztikai irányból minél több vendég érkezzen.
Ugye szóba került az imént a közönség, és hát az jól látható, hogy a MIPA-nak van egy erős, nagyon erős közönségbázis, egy törzs közönség, hát itt vannak a bérletek, a bérletesek, meg a MIPA hűség program. Ön is többször beszélt arról, beszélgettünk ebben a műsorban már arról, hogy a MUPA-nak nem is annyira közönsége, hanem inkább közössége van. Ezt hogyan kell azért elképzelni? Mennyiben más? Ez nyilván nem csak egy szóhasználati különbségről van szó, hogy közönség vagy közösség.
Ugye, ha már a hűségprogramosokat említette, a hűségprogramos nézőink azok, akik ugye regisztrálják magukat jegyvétel után, és aztán bizonyos kedvezményeket kapnak. Ez egy kereskedelmi forma, más is űzi, de ez egy személyes kapcsolatfelvétel is, mert ezen keresztül pontosan látjuk, hogy kinek milyen az érdeklődési köre.
Egy visszajelzés is folyamatos.
Így van, és személyes hírlevelekbe tudunk kommunikálni, megszólítani őt. Amennyiben érzékeljük, hogy ő bizonyos irányban érdeklődik mondjuk a szimfonikus zene, akkor próbáljuk a kínálatot úgy a tudtára hozni, hogy emellett kóstoljon meg mást is. Tehát nézem bele egy jazzbe, vagy egy ilyen film koncertbe. És tulajdonképpen elkezdődött egy ilyen kommunikáció, aminek azért az is egy alapja, hogy a MIPA építészetileg úgy van kitalálva, hogy lenyűgöző közösségi terei vannak. És itt az emberek tudnak találkozni, tudnak beszélgetni egymással, sőt, generációk is, hiszen a több műfajúság kapcsán van olyan, hogy a fesztivál színházban egy új cirkusz előadás van, ahol fiatalok mennek, a hangversenyteremben valami komoly zenei. Tehát el tud menni két vagy három generáció is, hiszen azt se felejtsük el, hogy hát már az Imrének is fontos volt az, hogy ifjúsági és diákkoncertek legyenek, hát mi ezt még felpörgettük 11 után. De gyakorlatilag most több mint 1500 program van a MIPA-ban évente. Ennek az egy harmada, több mint 500, az gyermek, ifjúsági és diák koncert.
Sőt, láttam, hogy van ilyen kismama csecsemő program, tehát tényleg.
Sőt, a terhes mamáknak is már van, úgyhogy hát nagyon büszkék vagyunk, hogy most meghívtuk azokat a 20 éveseket, akik velünk egy idősek a MIPA-val, és egy olyan generáció, hogy már nem is egy, hanem már lassan kettő, akik belenőttek a MIPA-ba, tehát hazajárnak otthonosan, és ez is a közösségnek egy formája. A közösséget úgy lehet elképzelni, hogy vannak a fellépő művészek, van a közönség, és a MIPA dolgozói, mi megpróbáljuk ezt a hármas egységet valahogy úgy egy-egy gyúrni, hogy úgy érez az ember, hogy otthon van.
Azért óhatatlanul jegyárak jutottak az eszembe, és az, hogy vajon egy ilyen intézménynek, ami azért nagyon rangos programokat, külföldi vendégművészeket hív fellépni, mennyire lehet, vagy mennyire érdemes hát egy óvatos jegyárpolitikát folytatnia, hogy mondjuk sokak számára hozzáférhetőek legyenek ezek a zenei események, mert nyilván egy külföldi turista, ugye kulturális turizmusról beszélgettünk, aki éppen talán valamelyik ilyen fesztiválrangú eseménysorozatra jön ide és vált jegyet, az lehet, hogy kétszer is megnézi a jegyét, hogy valóban ennyibe került-e egy jegy, de lehet, hogy ez mondjuk egy magyar koncertlátogatónak már hát szinte egy elérhetetlen összeget jelent. Szóval mennyire kell óvatosnak lenni a jegyárpolitikában?
Sokáig ez egy komoly dilemma volt. Ugye mégiscsak államilag támogatott intézmény vagyunk, kultúrpolitika, az pedig kényes arra természetesen, hogy az állam támogatja ezt, akkor minél szélesebb rétegekhez el tudjon jutni ez az előadóművészeti kultúra. És hát aztán bejött pár évvel ezelőtt egy olyan ötlet, hogy ami szintén a kereskedelmi marketingből van ellesve, amit úgy hívunk, hogy dinamikus jegyárazás. Ezt, hogy egyszer lefordítsuk, egyszerű nyelvre, ez olyan, mint amikor repülőjegyet vásárolunk, és ugye az elején még akár olcsón is lehet jegyet venni, és ahogy fogy a jegy, ugye egyre drágább. Ezt elkezdte a MIPA bevezetni, és nagyon nagy...
Ez egész egyszerűen egy számítógépes modul, vagy egy számítógépes rendszer figyeli, hogy...
Ez így van, ez ugyanígy történik a bármelyik a fapados, vagy most nem csak fapados égítésénél is. Ugyanis azt tettük észre, hogy hát például mondjuk Salzburg extrém példa, de mondjuk négyszer annyiba kerül egy jegy, mint Budapesten. Ugyanakkor azt is észrevettük, hogy ha gyorsan elkapkodják egyet egy sztárra, akkor hát bizony a fekete piacon értékesítik, és hát ezeket próbálta kicselezni ez a szisztéma. És azért nagyon jó az ötlet ide, mert így a nagyobb vagy nagy érdeklődést kiváltó koncerteknek a jegyárai fel tudnak kúszni elég komoly magasságokig. Viszont ugye van a lehetőség kvázi a hűségprogramosainknak, akikről azért hagyd mondjam el, mert ez nagyon nagy büszkeség, hogy több mint 55 ezeren vannak. Ezt már többször nyilatkoztam viccesen, hogy a 9. kerület másik nagy büszkeség a Ferencvárosi Tornaklub foci csapat. Szoktam őket mindig riogatni, hogy lassan több a szurkolónk, mint nekik, ez csak vicc persze. De hogy tehát elérhető olcsóbban is ez a jegy, de hát csak figyelni kell, résen kell lenni. Úgyhogy ez nagyon jól bevált, sőt olyan szempontból is bevált, hogy ez lefele is korrigál. Tehát, hogyha van egy olyan koncert, amiről azt gondoljuk, mert minden koncert, vagy előadásról azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a MIPA-ba ezt bemutassuk, hiszen azért választjuk ki, de nem annyira ismert, nem annyira nagy az érdeklődés még a műfaj iránt akár. Akkor viszont kedvezményesebb jegyárért jóval többen eljönnek. Hát az átlag nézőszámunk az 94%, ami európai viszonylatban is nagyon komoly és magas. És hát visszakanyarodva még az ifjúsági gyerek és diákprogramokra, az átlag életkor is ott van az elsők között az európai élmezőnyben, ahogy sikerült a fiatalokat megszólítani.
Ez azért is érdekes, mert én nem is olyan régen láttam éppen a korábban említett Európai Koncerttermek Szövetségének a kimutatását, és hát abból azért az derül ki, hogy mindenütt szerte Európában azért egyre idősebb a koncertre, operába, komoly zenei eseményekre járó korosztály, és akkor ezek szerint a MIPA erre rá tud száfolni.
Hát igen, mi kivételek vagyunk ebben, azzal is, hogy egyik előadóművészettitelemnek sincs 12 műfajúsága. Tehát mindenki szűkebb spektrumban mozog, főleg a komoly zene, vagy az ahhoz kapcsolódó zenei műfajok. Mi azért ugye az elmúlt időszakban több korosztályt meg tudtunk szólítani, akár a minőségi popzene, jazz, vagy az új cirkusz, és még az irodalommal is, tehát ezt én nagyon fontosnak tartottam, hogy tegyük egy olyan közegbe az irodalmat, ami a zenét is bevonja, és így sokkal, hogy úgy mondjam, fogyaszthatóbbá teszi az irodalmat, plusz a filmet is bevontuk, aminek szintén nagy sikere van.
Ha már korosztályokat említettünk, a mostani hétvégi ünnepi rendezvény sorozatnak a címe is az, hogy MIPA 20 generációk ünnepe. Nem is tudom, hogy ez a generációk ünnepe, ez most valóban utal arra, hogy nagyon sok generáció, vagy valamennyi generáció számára nyújt összművészeti programokat az intézmény, vagy ez inkább mondjuk a fellépő művészekre vonatkozik, hogy több generációt képviselnek?
Mindkettőre vonatkozik. Ugye ez egy tulajdonképpen kétnapos maraton. Van egy ilyen fesztiválformánk, amit maratonnak hívunk, az mindig egy-egy híres zeneszerzőt mutat be. Itt most a MIPA bemutatja magát azoknak a segítségével, akivel az elmúlt 20 évet töltöttük. És ez több generáció, több művész generáció. Ezek közt van olyan, hogy mester és tanítvány, vagy vannak kiváló családok. hiszen gondoljunk bele, hogy a mondjuk Kelemen család, a Beresz család, a Ránki, a Bogányi család, vagy a jazz oldalon ugye a Balázs, vagy az Olá család, világzenében a Lakatos. Tehát ők itt voltak az elmúlt 20 évben. Jó páran itt lettek világhírűek, innen indult el a karrierjük.
Tegyük hozzá zárójelbe, hogy Kelemen, ugye Kelemen családot említette, és ugye Kelemen Barnabás az évad művésze is egyúttal most a műpában.
Hát így van, ez egy szerencsés összekapcsolódás, de hát ugye Várda István, Lukács Miklós, Szalóki Ági, most nem mondom végig a névsort, a különböző műfajokból olyan előadók, akik szintén különböző generációkat kapcsolnak össze, nagyon lényeges, és hát megmutatjuk ezt a sokszínűséget, egyébként még a Met opera közvetítések is a programok között vannak, hiszen az is itt van velünk, most már az is közel 20 éve. Úgyhogy tulajdonképpen a MIPA egy nagy családi eseményt rendez, ez a 15-én, 16-án, és hát nagyon fontos, hogy azért az a tapasztalatunk, hogy 10 000 körüli a megjelentek száma mondjuk a sima maratonon, tehát hogy itt több 10 000 embert fogunk megszólítani és vendégül látni.
Ez lesz tehát a mostani március 15-i, 16-ai ünnepi 20 éves jubileumát ünneplő intézménynek a programja, de utána nem sokkal, hát jó 2 héttel később kezdődik is a Bartók tavasz, ami ugyancsak hangsúlyos programja a MIPA-nak már ugye 2021 óta, tehát most már ugye ez az ötödik alkalom. Idén ez április elejétől május közepéig tart. Mondhatni, hogy ez most már 2021 óta már egy ilyen hagyományosan jegyzett összművészeti fesztivál az őszi lisztünneppel párban, vagy azzal párhuzamosan?
Hát mindenképpen, és még azt is hozzátenném, hogy ugyan most van a 15-16-án a születésnapi bulink, hogy úgy mondjam, de hát ez az egész fél év, ez arról szól, hogy nem csak a magyar művészeket hívtuk meg, hanem egész fél évben azokat a világsztárokat, akik itt vannak velünk a kezdetek óta. Ugye William Christie volt itt, már említettem, a Lézán Florizantal, ő a 80. születésnapját ünnepelte itt, és ez volt az utolsó koncertje a turnénak, és egyszerűen áradozott, hogy itt milyen atmoszféra van, milyen közönség, és hogy ő most érzi igazán, hogy fel lett köszöntve. De hát tegnap Zubin Méta volt itt a Kelet-Nyugat Diván zenekarral, fiatalokból összeállított palesztin és izraeli fiatalokból összeállított csodálatos zenekar, és a 88 éves mester olyan álomszerűen vezényelt, hogy lenyűgöző volt, vagy hónap után a Gewandhaus érkezik Lipcséből, ő a világ egyik legrégebbi neves zenekar, Andris Nelson vezényletével. És hát itt kötnék át arra, hogy ez a hatalmas sztárparádi, ez folytatódik a Bartók tavaszon is, ami azért nagyon nagy öröm, mert 5 év alatt a Bartók tavasz tulajdonképpen tavaszi fesztivál örökében lépett. Iszonyú jó brand, ugye Bartók Béla neve, most csúnya ilyet mondani Bartók Bélára, de mégiscsak világszerte ismert. És hát sikerült egy olyan fesztiválformát kitalálnunk, ami úgy szoktam mondani, hogy személyiségfesztivál, tehát Bartók személyiségét vetíti át a mába, mint hogyha itt lenne közöttünk, ma is velünk lenne. És amellett, hogy bemutatjuk az ő műveit is, abból is párat, de megmutatjuk azt az inspirációt, amit gyakorol, nem csak a komoly zenére, a mai komor zenére. Tehát
Bartók szellemisége.
Bartók szellemisége, igen. Hanem akár a jazzre, vagy a világzenére. És hát lenyűgöző az idei felhozatal. Jonas Kaufmann ismét vendégünk lesz, Diana Damrau-val lesz egy daleste, nagyon izgalmas. Jan Garbarek is, aki itt volt többször velünk az elmúlt 20 évben fellép. Aztán lesznek rendhagyó előadások. Ruzsa Magdinak és Balázs Jánosnak lesz egy ilyen
érdekes crossover
típusú dolga. Aztán a Magyar Állami Népi Együttese, a Győri Balettel szintén állandó partnerink voltak az elmúlt 20 évben. Egy Tiszta Forrás című produkciót mutatunk be. Ez nagyon érdekes, mert Bartók zenéjét és Bach zenéjét fogja összehasonlítani, mint két európai óriás, és hát ezt már bemutattuk az Európai Unió elnökségi programjaként tavaly július 1-én Brüsszelben, hatalmas sikert aratott. Aztán olyanok is fellépnek, akik még soha nem sikerült, hogy elérjünk, vagy valahogy nem érkeztek ide, a Müncheni Filharmónia zenekara. Ők ugye nincsenek messze, de valahogy még soha nem voltak Magyarországon, és ráadásul az ő vendégük Kelemen Barnabás tesz, mint évad művésze. Ez is egy fontos törekvésünk, hogy a magyar művészeket úgy hozzuk helyzetbe, hogy világhírű partnerekkel lépnek fel, és ez nagyon jól működik. Ugye a másik ilyen Puskár Júlia, aki az Európai Koncertemek Szövetségének van egy közös programja, ahol bemutatkoznak a fiatal tehetségek, Rising Stars a neve, feltörekvő csillagok, és ő pedig a Kammerorchester Basellel ad egy fantasztikus Bartók koncertet, vagy itt lesz Vinto Marsalis a Jazz at Lincoln Centerrel. Képzőművészeti irány is nagyon fontos, lesz egy plakát kiállítás a Nemzeti Galériával közösen csinálják az Élet művészete, úgyhogy közben a Margó Irodalmi Fesztivál, mint a fesztivál, most nem mondom végig a programot.
A műfai sokszínűség az itt is tetten érhető a Bartók tavasz.
Így van, sőt, idén vidékre is ellátogatunk.
Ez ugye korábban is volt már, azt hiszem.
Volt, de most ez mindig anyagi kérdés. Most Győr, Pécs és Miskolc lesz, ahol szintén vannak programjai a Bartók tavasznak.
De ez tulajdonképpen ezzel az a cél, vagy az a szándék, hogy ezt a kicsit ilyen Budapest tekintetében még mindig, hát úgymond lehet, hogy helytelen ez a szóhasználat, de kicsit fejnehéz kulturális életet azért egy kicsit elvinni vagy eljuttatni vidéki nagyvárosokba is?
Hát mindenképp az a cél, hogy minél többen jussanak ehhez a minőségi kultúrához. Ugye a MIPA elejétől fogva ezt képviseli. Tehát ugye sokszor mondták, hogy ez az elit kultúrának épült, meg a magas kultúrának. És ezt már Imrével elkezdtük az elejétől kezdve átbeszélni, hogy nem, itt mindenféle műfajt lehet, egy kritérium van a minőség, a minél jobb minőség. És az, hogy eljutnak a vidéki helyszínekre, sőt a vidéki művészekhez is, hiszen bekapcsoljuk Győrnek, Pécsnek és Miskolcnak a szimfonikus zenekarát például. Tehát, hogy egy ilyen közös építkezés zajlik, és hát büszke lehet ezekbe a városokba mindenki, hogy egy világsztár itt van, és nem csak itt van, hanem az ő együttesükkel, az ő művészeti erejükkel van együtt. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon lényegesnek tartjuk. Ez anyagi kérdés, hogy mikor tudunk mekkorát, vagy egyáltalán tudunk-e vidéken szervezni.
Nyilván, hogy a MIPA-nak ebben már komoly rutinja van, de azért az érdekes lehet, hogy egy ilyen méretű fesztiválnak az előkészítése, vagy a szervezése az hogyan is zajlik, mert hát nyilván hosszú hónapokra, vagy olykor évekre előre kell tervezni, mert azoknak a művészeknek a naptára, akiket említett, hát nyilván azok az évekre előre be van, vagy telített. És Szomolányi Janina, aki a Bartók tavasz operatív igazgatója, talán nem is a mostani sajtótájékoztatón, hanem tavaly vagy tavaly előtt azt mondta érzékletesen, hogy a fesztivál szervezés az nagyjából olyan, mint egy szágúdó autón kereket cserélni. Szóval azért ez nem. Hiába van ebben rutin, azért ez egy komoly munka.
Ez így van, csak azt sem felejtsük el, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor a MIPA elkezdődött, akkor kvázi egy egész éves fesztivál szervezésbe fogtunk. Ugyan egy helyszínen a MIPA-ba, de hát ugyanez a tempó zajlik, és hát itt meg kell, hogy említsem a fantasztikus munkatársaimat, akik nagyon nagy odafigyeléssel, odaadással és nagyon nagy szakértelemmel építik ezeket a programokat, programszervezést, marketing oldalát, televíziós stúdiónk van. Az is nagyon fontos része a marketingnek. Ugye amikor a Covid kitört, akkor már nekünk volt streaming lehetőségünk, hiszen kísérleti jelleggel csináltuk. Tehát ez egy fantasztikus társaság, nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon szeretem őket. És hát volt egy ilyen szlogenünk korábban, hogy szeretek itt lenni, úgyhogy ez így van a mai napig.
Van egyébként, mert ugye itt nagyon sok intézmény helyszínként ott van a Bartók Tavasz programjaiban, de van egy olyasfajta munka megosztás is, hogy ők is ebből a szervezésből vállalnak valamit, vagy ez egyértelműen a MIPÁ-nak a feladatköre?
Ez a MIPÁ-nak a feladatköre, ők segítkeznek ebben, de mi szervezzük a fesztivált.
Maradt még néhány percünk, és szeretném, hogyha azért szót tudnánk ejteni a filmes területről is, annál is inkább, mert röviddel néhány nappal az Oscar-díj kiosztó után beszélgetünk, és hát most már rendre évről évre vannak ennek az Oscar-díj kiosztónak magyar vonatkozásai. Részben abból adódóan is, hogy az Oscaron szereplő filmek egy része a díjazott alkotások közül is nem egy Magyarországon készült. Most például az idei mezőnyből a Brutalista és a Dűne második része, és hát voltak jelölések is, meg díjak is. Magyar betülettel.
Hát fantasztikus végignézni ezeknek a filmeknek a vége főcímét. És tényleg boldog az ember szíve, mert hihetetlen mennyiségű magyar szakember van ott. Körülbelül úgy kell elképzelni, hogy amikor ez a műfaj elkezdődött Magyarországon, hogy külföldi nagyprodukciókat szisztematikusan idehoztak, kb. 80% volt a külföldi szakember és 20% a magyar, ez mára megfordult. És hát egy Oscar-díj átadáskor büszkének kell lenni, hogy ezt a filmet a mi segítségünkkel hozták létre. Egyrészt ugye az itt dolgozó, a szakmában dolgozó 20 000 ember segítségével, másrészt a magyar állam segítségével. Gondoljunk bele, hogy az adóvisszatérítés kapcsán a Magyarországon elköltött pénzösszegeknek a 30%-át visszakapja a produkció. Tehát gyakorlatilag ezekbe a filmekbe egyharmaddal, ami Magyarországon forgott, annak az egyharmadával beszállt a magyar állam. Tehát ha úgy vesszük, akkor előállító partnerek vagyunk, vagyis finanszírozó partnerek. Ezt úgy rendszeresen elfelejtik, pedig ez egy nagyon fontos üzenet. Ezt valahogy egyébként Amerikában jobban érzékeltetik. Az amerikai filmes szaklapok ezt többször felhozzák, hogy ez milyen nagy dolog, és hát többek között ennek is köszönhető, hogy egy ilyen infrastruktúra kialakult itt Budapest körül. 5 stúdiókomplexum, ugye most adtuk át a 4 új stúdióval a Fótit, és már egyből egy nagyon komoly és hát világhírű produkció kezdte el a munkálkodást.
Ez melyik?
Ezt még nem mondhatom.
Jó, akkor ez már a következő beszélgetésünknek. Kevesebb szó esik általában az utómunkáról, pedig hát a gyártás mellett talán mondhatjuk, hogy a másik erősségünk ez a filmlabor, ami tulajdonképpen olyan technikát tud biztosítani, amit Európában már nagyon kevés helyen, vagy talán sehol nem, és a Brutalistánál ez elő is jött.
Így van, és hát több más filmnél, Nemesi László is most forgatta az új filmjét, és ott is egy komoly szempont volt, hogy ők is filmre forogtak. Igen. Tehát manapság mindenki digitálisan, vagy nem mindenki, nagyon sokan digitálisan készítik a filmet, ez olcsóbb, meg kevésbé bonyolult technológia, de ez az analóg, tehát amikor még filmre forgatnak, igen, itt megmaradt a mi laboratóriumban ennek a lehetősége, ezt fejlesztettük is, és most párhuzamosan van digitális, és ilyen analóg utómunka is, ami egy nagyon nagy értékünk.
Említsük meg még a Hunyadit, a 10 részes sorozatot, mert hiszen az első epizódokat már láthatták is a nézők a napokban. Mondhatni, hogy a magyar film történetében ilyen méretű, ilyen nagyságrendű mozgókép ez idáig nem készült?
Ezt mondhatjuk, hiszen amiket emlegettünk, azok külföldi produkciók voltak. És hát ennek nem csak ebben van a jelentősége, hanem...
De ez egy koprodukció, de milyen arány ebben a magyar részvétel? Akik látták, azok szembesülhettek azzal, hogy a főszereplőknek a nagy része magyar színész, kiváló magyar színészek.
Így van, de világhírű külföldi kollégák is megjelennek. Ugye a olasz, német, igen, osztrák, sőt, ugye szerb vonalon is, vagy akár török vonalon. Ez bőven többségi magyar koprodukció, tehát a magyar fél finanszírozott benne a legtöbbet. Csak nagyon lényeges volt, hogy disztribúciós partnert, a Beta filmet be tudtuk vonni ebbe. Ez is már egy újfajta gondolkodás, és a sztárok is főleg azért vannak benne, a nemzetközi sztárok, hogy a saját országukba népszerűsítsék ezt a filmet. Tehát ez az egész, hogy úgy mondjam, soknak tűnő pénz, mert az is, csak azért mondjuk hasonlítsuk össze a 8 részes Vaják sorozattal, ez egy 10 részes Hunyadi, az háromszor ennyibe került. Tehát amikor itt azt mondják, hogy ez sok vagy kevés, ez több paraméteren fut. A másik nagyon lényeges, hogy ezzel próbálunk beilleszkedni egy olyan nemzetközi rendszerbe, ami fut a világban, és ez a streaming szolgáltatóknak a nagy versenye. Oda csak ilyen minőségű és ilyen típusú filmekkel lehet úgy belépni, hogy komoly partnerek lehessünk. Természetesen megvesznek sokfajta filmet, ami Magyarországon készült, és ebben is nagyon jól állunk, hiszen egyre több magyar film van ott, főleg a magyar Netflix kínálatában. Ez viszont a nemzetközi hálózatra.
De akkor ez egyértelműen streaming felületekre szánt sorozat, ez a 10 részes sorozat majd?
Igen, de ez trükkösebb, mert ugye gazdasági szempontból nagyon fontos, hogy mielőtt a valamelyik nagy streaming szolgáltató átveszi, addig a helyi televíziókban már megnézik sokan, és aztán azok akár vissza is nézik a streamereken keresztül. Ugye egy hatalmas siker, a Hunyadi, az első hétvége volt, az első három epizódot, gyakorlatilag mindegyiket közel 1 millióan látták, és hogyha a TV2 különböző platformait összevonjuk, akkor többen, mint 1 millióan. Ez idei néző csúcs. És hát, hogyha hozzáveszünk azt, hogy a mozikban is nagyon nézik a magyar filmeket, azt kell, hogy mondjam, hogy elkezdődött valami.
Igen, most két nézőcsúcsokat döntögető magyar film van, ami hollywoodi produkciókat is
így van.
Úgymond lenyomott.
Így van, és hát még egyet ne felejtsünk el, hogy elképesztő tehetségű új színész generáció jelenik meg szinte mindegyikbe, és hát hozzákapcsolódó filmes szakemberek is. Tehát végre elkezdtük használni azt az infrastruktúrát, ami körbevesz minket, és amit a nagy nemzetközi produkciók kielveznek, hiszen ugyanazok a magyar szakemberekkel dolgoznak a magyar filmesek is.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Kács Csaba, amip a vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
Köszönöm.